Ezek a nők mind-mind hozzájárulhattak ahhoz, hogy ő ne akarjon férjhez menni. Ahelyett, hogy azt boncolgatnak, miért nem ment férjhez, vagy miért ment férjhez, ha megnéznénk, hogy egyáltalán milyen lehetőségei voltak, meg egyáltalán mi van, ez nem is rajta múlt. Miért állt volna férre? Tehát, hogy ő ezt nagyon jól csinálta, tehát, hogy ő egy nagyon-nagyon jó királynő volt.
Nő!
Micsoda nő!
De menő!
Tudtad, Rozi, hogy aki feltalálta, ő is nő
Sokan
volt?
Sokan meglepődnének, ugye, Lotti? Ha ismernék az igazi történetét.
És egyébként a róla terjesztett sztorik szinte mint hazugságok.
És azt gondoltad volna arról a nőről, hogy...
A többnyire férfi történészek által írt feljegyzések egy adott kor írásai, de még a történelemkönyvek is évezredek óta mellőzik a nőket, vagy nem adják meg nekik azt az elismerést, amit megérdemelnének.
Vagy épp az igazságot. De gyakran még az életrajzi regények sem fedik a valóságot.
Számtalan nő van, aki megérdemli, hogy úgy meséljünk róluk, ahogyan eddig sosem.
És számtalan nő van, akiről eddig nem beszéltünk, pedig nagyon is méltó lenne rá.
A Micsoda Történetek könyvsorozatunk köteteiben egy-egy tematika szerint gyűjtjük össze a női élettörténeteket. Anyák, szajhák, szinglik.
Ebben a podcastban minden olyan nő helyet kap, aki mert más lenni, és akinek a ma női és a holnap lányai is hálásak lehetnek.
Ez itt a Micsoda Nagymenők voltak. Budai Lottival
és Zubor Rozival. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Micsoda Nagymenők voltaknak a második adása. A második nőről fogunk beszélgetni, aki ma nem más lesz, mint...
Első Erzsébet angol királynő.
Vagy mint első angliai Erzsébet, amiről itt beszéltünk az adás előtt. Lotti meglátta a David Starkey könyvet, és annak a címén ez van, hogy angliai Erzsébet, és erről kezdtük beszélni.
És az angliai zárójelben van. Furcsa egy cím.
Igen, igen, furcsa. Na, de mielőtt belecsapunk a nőbe, magába, így a történetébe egy pár mondatot szeretnék mondani, mert hogy iszonyatosan meghatott minket, hogy annyi-annyi üzenetet kaptunk az első adás után, és hogy még ma reggel is arra keltünk, hogy a Spotify toplistának a negyedik helyén van az adás, így a magyar toplisták között. Úgyhogy szeretnénk minden hallgatónak nagyon-nagyon megköszönni, hogy meghallgatták az első részt, hogy értékelték, hogy követtek minket Spotify-on, hogyha még nem tesztek, akkor kövessetek, értékeljétek az adást. És viszont még nagyon-nagyon sok mindenkihez nem jutott el, hogy mostantól a női történetek bemutatását ezen a csatornán fogjuk folytatni. Megköszönjük nektek, hogyha egy megosztással segítitek a munkánkat. És még egyetlen egy dolog, elindult a Micsoda Nagymenők voltak néven a Patreon oldalunk is, hogyha belefér nektek, hogy havi $3 támogassátok a munkánkat, mert jelen pillanatban ez most egy ilyen hobbi és szerelem projektként fut mind a kettőnk életébe, de azért ez nem titok, hogy elég-elég sok időt veszel az életünkből, akkor azt megköszönjük, hogyha ezzel támogatjátok a munkát, mert így fogjuk tudni jó sokáig csinálni nektek ezt a podcastot.
Így van, nagyon szépen köszönjük, ha tudtok támogatni minket.
Így van. Na, és akkor kanyarodjunk rá Erzsébetre, első Erzsébetre. Hát szerintem ez is egy nagyon érdekes adás lesz, és biztos, hogy nagyon hosszú is, ugye, Lotti?
Ne ijesszük meg a hallgatókat.
Ne ijesszük meg őket.
De nem baj. 10 oldalas jegyzetet írtam, és általában ilyen 5-7 szokott lenni, úgyhogy azért kezdjük is.
De hogy szokott 5-7 lenni? Mindig 10. Minimum a 8, igen. Okay. Visszakeresem neked. De egyébként szerintem nem baj, mert hogy tök sokan szokták írni, hogy igazából még nagyon szívesen hallgatnák, ahogy mesélünk, vagy hogy mesélsz, úgyhogy szerintem ezzel semmi probléma nincs. No, első Erzsébet.
Hát azért is lesz egy hosszú epizód, mert azért a uralkodása 45 évig tartott, plusz nagyon izgalmas a fiatalkor, a felmenőinek az élete, ugye az előző podcastben beszéltük Bolein Annáról, és mondjuk most vissza is fog köszönni, hogy egyébként nem csoda, hogy ez nem lesz egy rövid rész, és ezt a témát is, Erzsébet életét is a rendelkezésre álló életrajzokkal kezdeném, mert azt, hogy kik milyen kontextusban, milyen könyveket írnak egy-egy nőről, az nagyban meghatározza azt is, hogy hogy építünk fel egy-egy részt, és ahogy említetted is, itt van ez a David Starkey féle életrajz, ami a szerintem a legalapvetőbb könyv, vagy legtöbben ehhez nyúlnak, ez a legelterjedtebb, hogyha első Erzsébetről van szó. Egyébként sok szempontból egy modernebb mű, abból a szempontból volt például formabontó, hogy ő mondta ki először, hogy első Erzsébetet kamaszkorában szexuálisan zaklatták, tehát az nem udvarlás volt, meg nem eltúlzott flörtölés, amit a idézőjelbe téve mostoha apja, vagy hát a mostoha anyjának a második férje, Thomas Seymour vele csinálta a fedele alatt, az lényegében szexuális zaklatás volt. Viszont egyéb vonatkozásokban engem borzalmasan idegesített ez a könyv. Nem tudtam volna először megmondani, hogy miért, és akkor fordultam az ugye angliai és az angol történelem, és úgy egyébként is sok szempontból a nőtörténelmi privát szakértőnkhöz, Fodor Marcsihoz, ugye Angliában is éli, hogy megkérdeztem, hogy nincs-e valamilyen modernebb, lehetőleg nő írótól származó első Erzsébet életrajzi könyv. Ő így ilyet nem tudott fejből ajánlani, viszont amikor Anglia legnagyobb könyvesboltjában járt pár nappal később, akkor kíváncsiságból így kikérte az első Erzsébet életrajzokat, és a 25 könyvből legalább 20 ilyen címeket viselt, hogy első Erzsébet kalózai, első Erzsébet miniszterei, első Erzsébet eltitkolt fia, első Erzsébet kérői, első Erzsébet szerelmei, első Erzsébet drámaírói, azaz Erzsébet és a férfiak. Tehát, hogy mind valamiért az Erzsébet körül, tehát nem magával, mintha nem Erzsébettel foglalkoztak volna, hanem a körülötte lévő férfiak, és rájöttem, hogy ez idegesített egyébként a David Starkey könyvben is, hogy elkezdett írni például Kat Ashley-ről, aki Erzsébetnek volt a nevelőnője, és gyakorlatilag egész életében, már mint Kat életében az úrnője mellett maradt, és egy nagyon meghatározó személy volt, mint hogyha ilyen fél oldalon keresztül írt volna, hogy ki volt az apja, meg a férje, meg hogy milyen férfiak, milyen hatással voltak erre a nőre, és hogy olyan sok férfi volt ebben a könyvben annak ellenére, hogy egy királynőről szólt, és akkor találtam két olyan történészt, akiknek sajnos magyarul nincsenek művei, az egyiket Tracy Bornemnek hívják, a másikat pedig Dr. Katrina Marchantnak, Dr. Cat néven rendel a YouTube-on egyébként, Reading the Past címen van egy csatorna, és nagyon sokat foglalkozik a Tudor korral. Leginkább rá jellemző az, amit én úgy hívok, hogy a régi történeteknek a megkérdőjelezése, ami ugye a nőtörténetnek egy nagyon fontos eleme, hogy hiába hallottunk egy történetet ezerszer, attól az még nem biztos, hogy igaz, és ő nagyon sok kérdést tesz fel ezekben a videókban, hogy biztos, hogy úgy történt-e valami, ahogy annyiszor hallottuk, és például rá kellett jönnöm, hogy ebbe a hibába én is beleestem. Valamikor, fene tudja talán már, hogy 5 éve van, hogy írtam az IPM magazinnak egy cikket, például a régi veszélyes minkelési szokásokról, vagy kozmetikumokról, és ebbe beleraktam első Erzsébetet is, mert hát ugye, mint tudjuk, hogy ő rengeteg ólom származékot, fehér ólmot használta kozmetikumaiban, hogy ezért volt ez a nagyon jellegzetesen fehér arcbőre, meg hogy ezzel a himlőit akarta elfedni, de hogy emiatt aztán ólommérgezést kapott idősebb korára, és a többi, és a többi, és akkor ezt viszont már a Marcsi mondta, hogy ő látott egy sminktörténészt, akit Erin Parsonsnak hívnak, hogy ő csinált egy epizódot, ahol ő kikeverte a régi recept szerint ezt a krémet, amit Erzsébet használt, és hogy ez egyáltalán nem is volt ilyen vakítóan fehér, és hogy Erzsébet elég jól meg is úszta amúgy a himlőt, tehát egyáltalán nem volt olyan csúnyán sebb helyes, hogy ilyen rettentő vastag vakolatra legyen szüksége. Utána nézett meg, hogy én is utána ástam, aztán kiderült, hogy az 1970-es években egy Sir Roy Strong nevű művészettörténész volt az, aki először használt ezt a Mask of Youth, vagyis hogy a fiatalság maszkja című kifejezést, hogy Erzsébet egy ilyen nagyon merev maszkot hordott, hogy folyamatosan takargassa az öregedése jeleit, vagy akár a sebb helyét. És hogy ott volt egy ilyen váltás, mert hogy egészen addig a 70-es évekig is készültek például filmek, fekete-fehérek, aztán színesek, ahol az időskori Erzsébet sem egy torz szörny volt, viszont azután, hogy ez a fogalom bekerült a gondolkodásba, elkezdték az idős Erzsébetet ilyen nagyon rémisztően ábrázolni, kihullott fogakkal, megbolondulva, kihullott hajjal, úgyhogy nem tudom, hogy egyébként végül is volt-e most már így ezek alapján ólommérgezési időskorában Erzsébetnek, vagy nem. Jó figyelmeztető volt, hogy azért nem árt megkérdőjelezni még a régen, és sokszor elmondott történetek igazságtartalmát sem, mert itt például így magamat kellett korrigálnom, mert például észre se vettem, de részese se lettem annak a módszernek, amit szerintem a patriarchális történetírás hozott létre nők, főleg uralkodó nők kezelésére, hogy alakítsuk úgy a dolgokat, hogy végül ne beszéljünk semmi másról, mint a külsejükről és a nemi életükről. Tehát, hogy ez azért előjött Nagy Katalinnál, Marie Antoinette-nél, most például ugye első Erzsébetnél, mert hát a legtöbbször tárgyalt témája az talán, hogy ő most tényleg szűz királynő volt-e, vagy ez csak a PR része volt, és hogy akkor most hány férfi volt az életében, most lefeküdte velük, vagy nem. Hát a másik meg ugye ez a külsőségekkel kapcsolatos dolog, úgyhogy ma erről a kettőről nem fogunk beszélni, a szerelmi szexuális életéről és a külsejéről.
Helyes. Egyébként tök érdekes, hogy így ezt mondod, mert hogy azon gondolkoztam, hogy annyira benne van az emberekben, hogy én se értettem, például amikor olvastam ezt a könyvet, hogy hogy tudod, így úgy olvasol egy könyvet, pláne egy ilyen életrajzot, hogy hát miért ne írnának igazat. Szóval, hogy 2024-ben, amikor felmész a Facebookra, vagy nem tudom, telefonál mamám, hogy azt olvastam a Facebookon, hogy, uh-huh. akkor mondtam, hogy de mama, nem kell mindent elhívni, mert attól, de hát ott van fönt a Facebookon. És hogy kicsit a mi korosztályunkkal ugyanez van, hogy így, ha olvasol valamit egy könyvben, érted, hogyha valami megjelenik a nyomtatásban, akkor így csomószor azt hiszed, hogy hát de most ez miért ne lenne igaz? És hogy bennem is ugyanez volt, hogy olvastam ezt a könyvet, és csak azt éreztem, hogy így nagyon furcsa, és nagyon majd fogok mondani, amikor ott tartunk a sztoriban, hogy én nekem is mi volt ez a pont, amikor azt mondtam, hogy jó, hát biztos így, nagyon fura, de biztos így van. És hogy például egyébként én nekem a Starkinnel az volt nagyon fura már a bevezetőben, amikor azt ecsetelte, hogy hát hogy minden történész, aki Erzsébettel foglalkozik, beleszeret, meg hogy ilyen gyakorlatilag, uh-huh. ilyen szerelmesekben, és hogy ő melyik Erzsébetet szereti, és hogy így nekem például ettől így már önmagában az egész könyvnek a kezdete olyan volt, hogy most így nem tudom, hogy történészként ez így oké-e, hogy azzal vezeti föl, hogy ő szerelmes ebbe a nőbe, vagy hogy érted, hogy mire gondolsz, hogy ez egy kicsit fura nekem.
Ez így annak a része, hogy nőket azt valakinek a valakieként, valakinek igen. a szerelmeként lehet általában értelmezni igen, a történelemben. Igen,
szóval ez nagyon furcsa volt nekem. Úgyhogy, de kíváncsi vagyok, hogy a nők hogy álltak ehhez hozzá.
Egyébként érdekes dolog, nem tudom, ehhez egy történésszel kéne alaposabban megismerkednem, hogy ők hogy dolgoznak ilyenkor, mert azért azt képzelem, hogy amikor egyáltalán mondjuk egy történelmi személlyel elkezdenek foglalkozni, mondjuk tudom én, első Erzsébettel, hogy foglalkozott annak idején egy 1700-as évekbeli angol történész, hát gondolom ő is megfogta az eredeti forrásokat, naplójegyzéseket, leveleket, lejegyzett anekdotákat, és akkor ő ezt valahogy értelmezte. Uh-huh. És én valahogy úgy képzelem, hogy ezek az értelmezések, amik az ő korának a lenyomatát őrzik, meg az ő személyiségét, meg nyilván a férfi voltát is, azok valahogy így rögzültek egy idő után, némelyik akár tényként is. És egyébként, akit először említettem, ez a Tracy Borman nevű történésznő, ő is nagyon meglepődtem, mert ő tényleg egy nagy koponya, tehát, hogy a Royal Trustnak a munkatársa most például rendezik át a londoni Towerben, vagy akkor, amikor megjelent egy legutóbbi könyv, amit olvastam, akkor volt vele egy interjú, hogy épp rendezik át a Towerben a korona ékszereket, és hogy más lesz a kiállítási kontextus, és hogy annak a szervezésében ő is részt vesz, tehát hogy ő tényleg valaki ebben a körben, és amúgy ő is így vett oda olyan sokszor igaz, ismételt történeteket, amik nem igazak, például Catherine Howarddal kapcsolatban, ahogy azt majd ha odaérünk, azt leírom, tehát hogy valahogy ő... Nekem ezek tényleg nagyon furcsa dolgok. Viszont Tracy Borne írt két nagyon érdekes könyvet, az egyiket Anna és Erzsébet, Bolein Anna és Erzsébet kapcsolatáról, ami ugye első hallásra azért furcsa, mert Erzsébet még 3 évesre volt, amikor az édesanyja meghalt, de mégis nagyon, nagyon érdekes módon köszön vissza az ő életébe, a másik pedig azt a címet viseli magyarra. Álltam lefordítva, hogy Erzsébet hölgyei, és hogy ő Erzsébet életét a ráhatással lévő nőkön keresztül mutatja be. Ez egy nagyon érdekes koncepció volt, hogy én sokat merítettem ebből a könyvből, ahogy ezt majd hallani fogjuk. A másik pedig szintén, ami a javára írandó, hogy nagyon kíváncsi a lelki folyamatokra. Tehát például én ezt a Starkey könyvet akkor dobtam el, amikor írta, hogy ugye Erzsébetet több éves száműzetés után, az anya halála után így kvázi rehabilitálták, még nem fogadták vissza a trónöröklési sorba, de újra megjelenhetett az udvarba, ekkor volt 9 éves, és hogy hát, hogy így az apjával ezután a békülést követően ő ilyen nagyon nagy szeretettel és tisztelettel viselt az apját, és ezt egy csomószor leírja, hogy a szeretve tisztelt, meg a szeretve rajongva imádott édesapja meg.
Hogy igen, én nekem ki is van emelve, hogy az apjára, mint a hősre tekintett. Aha. És hát azért ezt nem tudom.
Tehát még csak reálisan is nézve, hogy ott vagy 9 évesen apádat, akkor látod szinte először életedben, nem tudsz róla semmit, csak azt igen, hogy ő végeztette ki az anyádat, most teljesen függetlenül, hogy az anyukáddal, hogy milyen volt a kapcsolatod, és hogy, tehát, hogy ilyen nincs, hogy valakit így szeretsz, meg rajong, amikor egy percet nem töltöttél vele valószínűleg kettesben, mert hogy amikor még később, ugye Erzsébet többször is megjelenthetett már az udvarban, de nem ott lakott, neki volt egy külön háztartás a csecsemőkora óta, és amikor ilyen eseményeken megjelent, például az öccse Edward keresztelőjén, tehát ott sem kettesben volt az apjával, és később, amikor Clavey Anna, a Catherine Howard, a Catherine pár is meghívta őt az udvarba, amiután mondjuk már a trónöröklési sorba is visszaállították, akkor is általában úgy volt ott, hogy nem volt ott az apja, ami kicsit olyan furcsa, de erre még visszatérünk. Ami egyébként fontos, hogyha már szóba jött ez a trónöröklési sorba való visszatérés, ugye azt, hogy az édesanyjával mi történt, azt mindenki tudja, meg ugye mi is beszéltünk róla egy másik podcastben. És hát ugye őt, miután az anyját lefejeztették, vagy kivégeztették házasságtörésért, és a házasságot érvénytelenítették, ugye a Henrik egyébként nagyon jó volt házasságok érvénytelenítés, ugye a aragóniai Katalinnal azért érvénytelenítette, mert hogy előtte a testvére felesége volt, és hogy tévedés történt, hogy mégis elvette feleségül Bolein Annával azért, mert hogy ő előtte lefeküdt Bolein Anna nővérével, tehát hogy ők is már ilyen értelemben rokonságba kerültek, aztán ugye Klévei Annával is érvénytelenítette ott meg, hogy nem is tudom már, elhálatlanság, vagy én is tudom ott már mit talált ki. De a lényeg, hogy Erzsébetet is, és Máriát is, ugye, miután megszületett a fia, úgy vette vissza az öröklési sorba, hogy Mária örökli a trónt, hogyha Edvárddal történik valami, illetve utána Erzsébet, viszont ezt anélkül tette meg, hogy bármelyiküket törvényesítette volna, tehát ők, mint illegitim gyerekek maradtak továbbra is trónörökösök. Ennek a későbbiekben még lesz jelentőség, ezt most csak azért emeltem ki. De most visszatérve akkor Catherine párra, akiről mondtam, hogy többször is meghívta az udvarba a fiatal Erzsébetet, állítólag, vagy hát legalábbis a Tracy Bornham könyv szerint egy nagyon nagy hatással volt akkor Erzsébetre, hogy Catherine pár, most azért nem Katalin királynézok, mert abból volt három is, tehát hogy ne. Úgyhogy végig angol neveken és teljes neveken fogom őket emlegetni, még akkor is, hogyha Catherine párt már nem párnak hívták, amikor a király felesége volt. De a lényeg, hogy Henrik, amikor rátört egy ilyen időskori, nem is tudom, kapuzárási pánik, akkor fogta magát, és minden lényeges ok nélkül hatalmas költsége megtámadta a franciákat, elfoglalt egy darab Boulogne nevű várost, aztán hatalmas csinadrattával haza vonult, de hogy erre az időre kinevezte a feleségét régensnek, aki ezt a feladatot nagyon is komolyan vette, komolyan bele is, mondjuk úgy beleimbolválódott az állam ügyekbe, és hogy állítólag Erzsébetre ez egy nagyon nagy hatással volt, hogy látta, hogy egy nő önálló döntéseket is tud hozni állam ügyekben, meg hogy egyáltalán Catherine párnak volt egy nagyon határozott és karakán fellépése. És itt egyébként érdekes, hogy itt fent maradtak levelek, amiket Catherine írt a királynak a csatornán túlra, és abban mindig írta, hogy a gyerekei jól vannak. Nem tudjuk, hogy erre milyen válasz érkezett, de például mielőtt Henrik hazatért volna ebből a hadjáratból pár nappal előtte, az összes gyereket addig, akiket Catherine oda gyűjtött maga köré az udvarba, mindenkit hazaküldött a saját háztartásába. Tehát, hogy olyan nagyon nem volt lelkes Henrik, hogy találkozzon a gyerekeivel, úgyhogy én ezt a vonalat, hogy ő ennyire nagyon imádta volna az apját, én ezt elengedném. Főleg azért, mert maga Erzsébet mondta már felnőtt korában, hogy az emberre sokkal nagyobb hatással vannak azok, akik felnevelik, mint a vér szerinti szülei, ugye ez uralkodó gyerekek esetében a történelem során még fokozottan is igaz. És az is egyébként egy gondolatot érdemel, hogy Starkey arból vonta le, abból a körülményből vonta le azt a következtetést, hogy Erzsébet imádta az apját, hogy folyton emlegette, meg hivatkozott rá eseményeken, beszédekben, követek előtt, hogy a tiszteletre méltó szeretett apám, vagy ahogy ugye ott mondott valóban ilyeneket, de hogy azért emlegette ennyit az apját, meg mondjuk játszott rá sokszor a vele való külsőleges hasonlóságra, mert neki szüksége volt a legitimációra. Tehát ugye az ő születése körül volt némi susmus, hogy nem is a király az apja például. Maga Henrik egyébként sose kételkedett benne, tehát nagyon nagy szerencsé volt Erzsébetnek, hogy az orra, a haja az annyira henrikes volt, hogy ez nyilvánvaló volt, hogy ő az apja, de például Mária maga is kételkedett benne, hogy ő neki tényleg a féltestvére lenne Erzsébet, meg az édesanyját is ugye házasságtörésért is ítélték el, tehát neki nagyon fontos volt, hogy emlegesse a vérvonalát az apjáról való származását, tehát hogy ő a Tudor nevére volt büszke, és nem az apjára, tehát ezért beszélt róla ennyit például követek előtt. A másik érdekesség, hogy amúgy ebből szokták levonni azt a következtetést is, hogy ő inkább így az apjával azonosult, hogy az anyját például ő se szerette, vagy hogy megvetette az emlékét, vagy ki akarta törölni, vagy legalábbis legenyhébb megfogalmazás szerint neki az édesanyja az teljesen közömbös volt, és hogy nem is emlegette soha életében, vagy kétszer említette valaki. Valahol írják ezt is, de ez is ilyen legenda, hogy terjed, hogy kétszer említette egész életében az anyját, de hogy igazából ilyen közömbös kontextusban. És a Tracy Bornham egyébként egy egész könyvet szentel annak, hogy milyen nagy hatással volt Erzsébetre az édesanyja, csak hogy ott nem a szavakat kell nézni, hanem például a tetteket, mert hogy az egyik ilyen nagyon beszédes tette például, hogy amikor Henrik meghalt, akkor oda hívták az volt a szokás, hogy oda hívják az uralkodó gyerekeit, örököseit, hogy rang szerinti sorrendben válogathassanak a személyes tárgyakból. Ez szerintem még a Korona című sorozatban is megjelenik, amikor nem is tudom, Mária királynő meghalt, igen, és akkor ott az egész család ment válogatni, és hogy ugye a testvére ilyen értékes tárgyakat választottak, ő maga pedig ilyen sokkal személyesebb tárgyakat, és ezeknek egy nagy része olyasmi volt, ami azelőtt az anyjának a tulajdonában állt, például imakönyv vagy hóráskönyv, ami még viselte például Annának a kézírását. Nagyon beszédes szintén, hogy a trónra kerülése után az édesanyja rokonságából nevezett ki szinte minden, tehát minden fontosabb pozíciót, például Boleyn rokonokkal töltött be, ez se arra utal, hogy ő meg akart volna szabadulni a családjának attól az ágától. Vagy hogy például a koronázási menet, ugye ez egy nagyon hosszú processzus volt annak idején Londonban, és hogy ott ugye itt voltak mindenféle élőképek menet közben, meg mindenféle szórakoztató elemek, amit a királynő is látott, meg megcsodált, és hogy például a Gracechurch Street-en volt egy élőkép, ahol a ilyen három emeletes nagy színpadon a Erzsébetnek a felmenőit jelenítették meg, és ott volt a király mellett Boleyn Anna is, tehát hogy ezt pedig ezeket a látványelemeket a királynőnek az emberei hagyták jóvá, tehát nincs arra utaló jel, hogy ő tényleg ki akarta volna itt törölni az emlékeiből. Sőt, sok minden utal arra, hogy kivejezetten kedves emlékként őrizte, vagy valamiért fontos volt a számára, ugyanis a Boleyn családnak úgy általában jelképe volt a fehér sólyom, de később Anna egy ilyen önálló emblémájává vagy cíverét tette, és Erzsébet sok ábrázolásán megjelenik a fehér sólyom, például egyébként rátervesztette a sírjára is. Vagy pedig vannak majd ezeket feltesszük majd róla képeket, vannak például olyan tárgyak, egy aranykupa, egy himzett terítő, egy csomó olyasmit találtak Erzsébetnek a tárgyai között, ami annak idején az édesanyjai volt. Ebből az egyik leghíresebb, ez az úgynevezett Checkers Ring, ami a Checkers házban őrzik, onnan kapta a nevét, ez egy jó ideje már a miniszterelnöknek egy ilyen nyaralója. És ez egy olyan gyűrű volt, amiben gyémántokból volt kirakva egy E betű, és ha az ember kinyitja, akkor két portrét talált benne egymással szemben, az egyik az nyilvánvalóan Erzsébetet ábrázolta, és a másik pedig Boleyn Annát. Most nem megyek bele, hogy miért gondolták, hogy ez Boleyn Anna is, nem más. A ruha, amit hord például, meg a főkötő, ami divatos volt, az mind abban az évben volt divat, amikor Anna trónra került, meg amiben ő általában a képeken látható. Azok a képek egyébként utólag készültek, tehát amikor őt lefejeztette a király, akkor ki akarta törölni az emlékét, hogy az összes képmását megsemmisítette, de Erzsébet korában készítettek róla képeket, és az mind ugyanolyan stílusba készült, tehát sok minden arra utal, hogy ezt a gyűrűt ő kifejezetten az anya arcképjével rendelte meg, és állítólag még az a halálos ágyán is viselte, tehát hogy ezt a gyűrűt soha nem vette le. Úgyhogy ez szerintem eléggé beszédes, illetve van egy híres festmény, amit az öröklési sor kialakításakor rendelt Henrik, általában úgy ismerik, hogy 8. Henrik és gyermekei. Középen van Henrik, mellette a fiú trónörökös Edward, aki akkor már halott volt, Jane Seymour-t így posztumuszt festették rá, ő áll a király másik oldalán, és akkor két oldalán a két-két lánya, és ott Erzsébet nyakában egy ilyen A betűt ábrázoló függő van. Abban az időben nagyon népszerű volt, főleg az édesanyjának az idejében ezek az iniciálékat formázó medálok, ugye ez a B betűs Boleyn függő a leghíresebb, de hogy volt neki A betűs is, sőt A bés is, úgyhogy minden jelenre utaz, sőt Máriának anyakában is egy olyan ékszer van, amit valószínűleg az édesanyjától hordott, hogy ott miért, vagy Henrik ott idősebb korában nem vette észre, hogy a lányát milyen ékszerben festették meg, vagy lehet, hogy valami engedékenységi rohama volt, de hogy ez is arra utal, hogy Erzsébet egyáltalán nem idegenkedett az anyja emlékétől.
Hát nem, hát most érted, én ezen annyit gondolkoztam, hogy egy 3 éves kislányról beszélünk, aki elveszítette az anyukáját, tehát hogy gyakorlatilag feltehetőleg emlékese volt a saját anyjáról, tehát nem lehetett arról szó, tudod, hogy traumatizálta, hogy rossz emlékei vannak, hanem hogy ő úgy nőtt föl, hogy neki nem volt anyukája. Értem én, hogy nagyon be akarták sarazni őt, de hogy a kicsi lány szemszögéből is, most gondolkozunk a kicsi lányba, nem tudom elképzelni, hogy tudtak-e olyat mondani, hogy apám lefejeztette anyámat, és a anyám ez egy rossz ember. Szóval, hogy arra akarok kiukadni, hogy lehet úgy felnőni, hogy nem szeretjük az anyánkat, mert hogy van ilyen, de hogy amikor 3 éves vagyok, és meghalt az anyám, és nincs róla semmilyen emlékem, viszont ott van a fájdalma annak, hogy én anya nélkül nőttem föl, akkor szerintem nagyon durva dolgokat kellene vagy kellett volna mondani róla, vagy nagyon durva dolgokat kellett volna tennie a Bolein Annának, hogy ő tényleg ne szeresse, vagy érzelmileg ne kötődjön mégis ehhez a nőhöz, akivel gyakorlatilag alig lehetett együtt.
Hát az is benne, hogy 3 éves koráig sem volt igazából az anyja mellett, ami nem azt jelenti, hogy Anna ne szerette volna Erzsébetet. Tehát 3 hónapos koráig azt tudjuk, hogy mindenhová magával vitte. Tehát az nagyon meglepő volt a korabeli udvaroncoknak, hogy mondjuk úgy fogadott küldötteket, hogy ott volt mellette egy bölcsősben egy kisbaba, meg tudjuk, hogy szoptatni is akartad, de azt már nem hagyták neki, hogy ez már tényleg nem uralkodóhoz illő. És ott 3 hónaposan el is költöztették egy külön házba, tehát hogy kilométerekre a szüleitől, ami biztos, hogy Annának hiányzott, de az is biztos, hogy neki nagyon fontos volt, sőt, mind a kettőknek fontos volt, hogy úgy járjanak el vele, ahogy általában minden királyi hercegnővel, pont azért, hogy ne kérdőjelezhesse meg senki az ő legitimitását, ez a külsőségek is szükségesek voltak. Egyébként azt tudjuk, hogy nagyon részletes leveleket írt ettől kezdve a lánya nevelőinek, vagy hát gondozóinak, hogy hogyan lássák el a körülötte való tennivalókat, nagyon sok ruhát küldött neki, hogy nyilván egy kisbabának nem annyira fontos, hogy most milyen hímzett kis főkötők, meg stb. Érkezik a házhoz. Abból a szempontból viszont fontos, hogy onnan tudjuk, hogy hát gyakorlatilag az anya halála után így majd, hogy nem elfelejtették, hogy ott van még egy kislány, hogy a nevelőnőjének, vagy hát a gondozónőjének kellett írnia Thomas Cromwellnek, hogy valaki küldjön már ruhát ennek a gyereknek, mert kinőtte az összeset is, amióta az anya meghalt, azóta nincs, aki ruházza.
Egyébként ennél a résznél tudott, ki jutott eszembe? A Matahari jutott eszembe, hogy ugye a Mataharinál is ugyanez volt, hogy kicsi lányként, ugye nagyon gazdagok voltak még akkor, és emlékszel, neki volt az, hogy az apja kecske húzta hintót, igen, hozatott neki, meg tényleg mindennel elhalmozta, és akkor egyszer csak ezt így puff elvágták, és akkor ment a szegénységbe, ment a teljesen senki nem foglalkozott bele, és hogy ez basszus, egy pláne egy ilyen kicsi lánynak, hát ez, tehát hogy amikor úristen ezt olvastam a Starkey könyvben ezt a részt, én ott zokogtam a híven, hogy így érted, hogy transgenerációsan mennyi ilyen sztori van, hogy mennyire nem kötődtek szülők gyerekekhez, és
pláne
mit...
uralkodó családokba.
És pláne uralkodó családokba. Szóval, hogy ez úristen, nem csoda, igen, hogy ezek az uralkodók csomó esetben ilyen kegyetlenek, komolyan, hogy igen, ilyen, tehát hogy egy ölelést, egy semmit nem köt, egy 3 hónapos csecsemőt, egy teljes külön költöztetni, külön udvartartásba, hát én ezt nem tudtam, hogy akkoriban ez a szokás, felre álltam ettől.
Egyébként Erzsébetnek abból a szempontból szerencséje volt, hogy ilyen jó lelkű nőket, nem tudjuk, hogy kötődő, amit ma kötődő nevelésnek hívnak, ahhoz ők mennyit konyítottak, de hogy mondjuk így nem mózkodtak ölelésektől, meg nem, tehát hogy valamennyest azért úgy kezelték őt, mint egy átlagos gyereket. Majd erre még azért később visszatértek, hogy azért ebben elég nagy szerencséje is volt. Azt, hogy egyébként Erzsébetet hogy érintette az anyja halála, ugye 2 éves, 8 hónapos volt, azt hiszem, most nem tudok utána számolni hirtelen, de hogy még nem volt 3 éves, ugye, amikor az anyját kivégeztették. Azt nagyon okos kislány volt egyébként, tehát azt tudjuk, hogy valamit megérzett a levegőváltozásból, mert például az egyik udvari küldöttet megkérdezte, hogy miért szólítja Lady Elizabethnek, amikor eddig királyi felségnek hívta. Tehát valószínűleg csak ilyen szóbeszédből rakta össze. Azért ott nyilván elég sokat pletykáltak körülötte arról, hogy mi történt az anyával, meg hát Mária nővére is ott az ő udvartartásában kapott akkor éppen helyet még az ő szám kivetettsége idén, úgyhogy biztos, hogy hallott szóbeszédet, de azt, ugye, ahogy mondtam, arra nincsen bizonyíték, hogy ő ezért meggyűlölte volna az anyját, vagy hogy ezt elhitte volna. Egyébként sokan abból következtetnek az ellenkezőjére, hogy például nem temettette újra valamilyen illőbb helyre, mint ahová ő temetést kapott, de mondjuk erre meg Tracy Barnum azt mondja, hogy azért Erzsébet volt annyira jó politikus, hogy ne kezdje szó szerint kiásni a múltat és bolygatni ezeket a dolgokat, de amúgy abban egyetértek vele, hogy bőven beszédesek azok a tettek, amik arról rálukodnak, hogy rá igenis nagy hatással volt az édesanyja.
Hát ezzel a halálával kapcsolatban viszont szintén tök sokat gondolkoztam, mert hogy az van, hogy nekem a legkisebb gyerekem 1,5 hónap múlva lesz 3 éves. És ő neki valószínűleg feltűnne, hogyha én egyszer csak eltűnnék az életéből, és valószínűleg így felfogná meg megérteni, mert az én kislányom is nagyon okos, de hogy... Egyébként mondjuk, hogyha egy olyan embert veszek, nem tudom, egyébként havonta egyszer találkozhattak?
Szerintem még ritkábban.
Még annál is ritkábban, szóval nem tudom, ha mondjuk azt mondanám én az én kislányomnak, hogy tudod, az az ember, aki, hát ő sajnos meghalt, akkor nem tudom, hogy egyáltalán így foglalkozna-e vele. És nem azért, mert nem intelligens, hanem mert azért, mert még kicsi, mert hogy ennyi idősen szerintem, de nyilván egy gyerekpszichológust kellene erről megkérdezni, de hogy azért, érted, már a harmadik ennyi idős gyerekem van, és hogy ebben a korban még nem fogják föl az ilyen jellegű dolgokat a gyerekek, az ilyen jellegű eseményeket, pláne egy olyan emberrel, akivel nem napi szinten találkozik.
Valószínűleg inkább kamaszkorában, vagy későbbi éveiben alakult ki lelki kötődés az édesanyja emléke iránt, mint
igen.
Mondjuk kifejezetten csecsemőkorában is, ebben mondjuk az is szerepet játszott, hogy Henrik negyedik felesége, Klévei Anna, miután ugye ő is megszabadult Henriktől, mint igazából ő jött jól ki a buliból, mondjuk így, ő nagyon jóba lett Erzsébettel, és ő gyakran látogatta Erzsébet, ami azért is lényeges, mert Klévei Anna kapta meg ajándékba a Hívőri kastélyt, ami Bolein Annának volt a családi fészke, meg hát a Bolein családnak volt, volt az otthona, és azokon a látogatáson biztos, hogy Anna is hallott történeteket, meg ő is találkozhatott még ott akár olyan szolgálókkal, akárkivel, akik akár személyesen is ismerhették az édesanyját, meg biztos, hogy azon a környéken, vagy abban a kastélyban a történetnek a másik oldalát is elmesélhették, de az biztos, hogy ismerték.
Az biztos. Most, ahogy így mondod, igazából az realizálódik bennem, hogy ami akkor megviselhette, vagy amit felfoghatott, az az, hogy egyszer csak egyik pillanatra a másikra máshogy foglalkoznak vele.
Igen.
Szóval szerintem ez már fel tudja fogni, hogy míg addig mindenki ajnározza, meg nem tudom, onnantól kezdve egyszer csak nem foglalkoznak vele.
És ami miatt amúgy olyan lényeges még azzal foglalkozni, hogy mekkora hatással volt Anna emléke Erzsébetre, hogy ez az egyik legelfogadottabb magyarázat arra, hogy mondjuk Erzsébet miért nem ment férjhez. Szerintem ez igaz, de nem csak ez az igazság. Mert most pár szót azért így beszélnék arról, hogy hogy álltak régen a házasság kérdéséhez, főleg uralkodók. Most csak az is, mert ennek van annyi aktualitása, hogy itt milyen nap van ma, 20-24 március 13, hogy most látható éppen a Nemzeti Múzeumban a Magyar Mennyasszony kiállítás, amihez a kurátor és ötletgazda Simonovics Ildikó kérésére még én is írtam egy tanulmányt, a tanulmánykötetben ez benne is van, meg beszélgettünk vele, illetve Fonai Zoltán történésszel a bemutatón. Nagyon szuper kiállítás, ha valaki időbe hallja, menjen el és nézze meg a Nemzeti Múzeumban, hogy nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy a 19. század során hogyan változott meg a házassághoz való viszonyunk, hogy gyakorlatilag ilyen elváló, gólagosan kezdtünk úgy gondolkozni a házasságról, mint amilyen valamilyen szinten hozzájárulhat a mi egyéni boldogságunkhoz. Ezt Ildikó például úgy fogalmazta meg, neki ez volt a hasonlata, hogy azelőtt az emberek úgy tekintettek magukra, mint egy szemre egy láncba. Még ma inkább úgy gondolunk rá, hogy a láncon mi vagyunk az égkő, tehát hogy a saját életünknek a beteljesítés, hogy minél szélesebb körül meg tudjuk élni önmagunkat, ez fontosabb annál, hogy mi volt előttünk, vagy hogy marad-e valami utánunk. Ugye ez a változás, ez valahol ott a romantika korával a 19. századdal áll be, és hogy ez viszont, ez, hogy magukra láncként gondoljanak, tehát hogy ez a kollektivizmus érvényesüljön az individualizmussal szemben, ez az uralkodás látokban még mindig nagyon erős, és akkor ugye gondoljunk valahogy, milyen erős lehetett. Mondjuk az 1500-as években, nem tudom, itt mindig eszembe jut még mindig a Korona című sorozat, hogy amikor beszélnek ugye 8. Eduárdról, aki lemondott, vagy Margitról, hogy mindig ezt az individualizmus szót, ezt úgy köpik abban a sorozatban, mint valamit, ami tönkreteszi a monarchiát. Tehát, hogyha valaki elkezdi saját maga boldogságát a dinasztia érdekelé helyezni, akkor ott a vég. Egyébként a Tudor dinasztiának tényleg vége lett ezzel. De hogy azt akartam mondani, hogy ezt átüsse valami, ezt a nagyon erős doktrinát, ami egy átlag emberben is benne volt, hát még egy átlag nőben, vagy épp egy királynőben, hogy neki az a dolga, hogy gyereket szüljön, és hogy egy vérvonalat fenntartson, ehhez nagyon-nagyon erős hatások kellettek. Mondjuk szerintem önmagában az, hogy az apáma lefejeztette az anyámat, ez bőven elég ahhoz, igen, hogy valaki inkább mondjuk úgy az idézővel betéve a szingliséget válassza a házasság helyett, még mert hát, ahogy mondtad, transzgenerációs traumák léteztek akkor is, meg akkor is, hogyha nem nevezték őket így, mert nem tudtak a létezésükről. Ezért örültem, hogy megtaláltam ezt a könyvet, mert szerintem még több nőnek volt olyan hatása Erzsébetre, ami miatt ő végül nem ment férjhez. És azért is szeretem ezt a témát, mert hogyha egy kicsit még ebbe jobban belemegyünk, akkor gyakorlatilag az egész életét be tudjuk mutatni. A következő nő, aki édesanyja halál után mondjuk hatással lehetett volna az életére, de nem volt, az ugye Jane Seymour. Még mindig csak 4 éves volt Erzsébet, amikor ez a mostoha anyja meghalt. Nem nagyon volt vele kapcsolat, ugye ez az az időszaka, amikor Erzsébet így eléggé elhanyagolva volt, vagy egy kicsit nem kívánt személyként volt kezelve. És utána jött ugye Klévei Anna, egy német hercegségből származó hercegnő, ugye protestáns volt, még Jane Seymour katolikus, itt ugye mindig nagyon nagy szerepe lesz attól, hogy éppen melyik feleségnek milyen vallása van, és épp vele melyik vallási klik erősödik meg az udvarban. Ugye Klévei Annáról beszéltünk a Boleyn Annás részben, hogy ez is az ezerszer elismételt történt, hogy na ő volt a csúnya feleség, akitől Henrik annyira undorodott, hogy nem volt képes vele lefeküdni, és fél év után érvénytelenítette a házasságot. Nem mesélem el újra a történetet, ott kifejtette, hogy igazából arról volt szó, hogy nagyon három szóban elmondom, Henrik meg akarta lepni a menyasszonyát úgy, hogy először úgy találkozik vele, hogy áruhában, mint egy áruhás királyfi szolgának öltözött, és hát Anna nem ájult el a bicegő, elhízott, borvirágos képű, bűzös lábú uralkodótól. Ilyen begyógyuló sebe volt a lábán. Hát ezt Henrik rossz néven vette, és állítólag itt tört meg ez a hatalmas nagy szerelem, amit mindenkinek érez. Ugye azt is elmondtuk ebbe a podcastban, hogy Henrik egyébként egy narcisztikus pszichoper szociopatának a tökéletes megtestesítője, tehát hogy annyit beszélünk a feleségeiről, de hogy ez az ember ez életében nem volt szerelmes, mert nem vagy szerelmes abba, akit utána kivégeztetsz, az hódziher, vagy úgy lököd el magadtól, ahogy ő két feleségét is ellökte. Ezt tényleg abban a részben jobban kifejtjük. Minden esetre az a lényeg, hogy Klévei Anna nagyon jól járta az érvénytelenítéssel, valószínűleg ezért is egyezett bele nagyon gyorsan, rengeteg birtokot kapott, vagyont, évjáradékot, a király nővére című megtisztelő szimbolikus címet is megkapta, és ő onnantól kezdve nagyon élvezte az életet, tehát bent járt fogadásokra, vendégségeket rendezett, vadászatokra járt, hozzá is jártak vadászatra, voltak szeretői, állítólag még egy fiút is szült, ez inkább ilyen pletyka, mert hogyha volt is egy ilyen házasságon kívül gyereke, akkor az ország nem élte túl a szülést, de a lényeg az, hogy ő egy ilyen nagyon boldog szingli életet alakított ott ki ebben a kastélyban, és hát, mint mondtam, Erzsébet ezt látta a saját szemével, hogy azért nem olyan borzasztó dolog, hogyha az ember lánya végül pártában marad. És utána jött Catherine Howard, ugye már Annával is főleg azért érvénytelenítette a házasságát, mert beleszeretett ebbe a... Hát, háromszor volt idősebb Catherine Howardnál, nem pontosan tudjuk az ő születési idejét, vagy 16 vagy 18 éves volt, amikor a király őt feleségül vette, amiből az is következik, hogy Mária, az ő mostoha lánya, nem is tudom, 8-9 évvel volt nála idősebb, még Erzsébet 4-jel fiatalabb, körülbelül most nem akarok, most lehet, hogy nem pontosan mondom az éveket, de hogy Erzsébethez ő egyébként viszonylag korban közel állt, meg ők egy hiten is voltak, és hát Catherine Howard próbált mind a két mostoha lányához közeledni, Máriával ez nyilván esélytelen volt, Erzsébettel valamivel barátságosabb volt a viszonya, Erzsébet írt neki nagyon kedves leveleket például, van, aki azt mondja, hogy ez inkább ilyen politikai megfontolás volt, hát Catherine Howardért éppen szerelemmel lángolt a király, vagyis hát a narcisztikus lábbombingjának éppen ő volt a középpontjában, úgyhogy ezzel mondjuk van, aki azt gondolja, hogy a királynak akart kedvezni, hogy kedves az ő feleségéhez. Viszont én egy kicsit helyre raknám ezt a Catherine Howard történetet is, mert ennek tényleg van jelentősége annak szempontjában, meg ez is az ezerszer elmondott történet. Tehát lehetne ez az alcímünk, hogy az ezerszer elmondott történetek újraértelmezése. Catherine Howardot szokták úgy emlegetni, hogy aki tényleg megcsalta Henriket. Hát azt nem teszik hozzá, hogy aki tényleg megérdemelte, hogy lefejezzék.
Jaj.
De hogy ez nem igaz. És Catherine Howard életéről csak nagyon röviden szeretnék mesélni. Ő egyébként rokona volt Boleyn Annának, tehát rokona Erzsébetnek anyai ágról is. Neki ő talán már a 10. gyerek volt a családban, az édesapja meg úgy született, meg hogy talán tehát egy 20 gyerekes családba született, tehát hogy itt egy olyan nemesi családnak egy olyan ágáról van szó, vagyon nagyon aprózódott, nagyon sokan voltak, ezért mindenfelé nevelkedtek gyerekek. Ő egy nagynényének, azt hiszem Norfolk hercegnének a házában nevelkedett, ahol volt rengeteg más rokon gyerek, valami 30-an éltek egy fedél alatt. És hát ő, nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, utólag ő azt vallotta, és hát tekintve, hogy volt körülbelül 13 éves, nagyon is valószínű, hogy őt egy zenetanár gyakorlatilag megerőszakolta, ami után egy bizonyos Dereham nevű férfival volt egy szexuális, valószínűleg szerelmi kapcsolata, tehát itt még azért még mindig egy nagyon fiatal lányról beszélünk, annak ellenére, hogy nem tudjuk a pontos korát. Minden esetre a dolog lényege az, hogy ő a korabeli mércék szerint egy meglehetősen szabados nemi életet élt kamasz korában, aminek az is lehet az oka, hogy nem igazán gond számítottak rá, hogy neki valamilyen nagyon nobilis fér fog jutni ugye ilyen anyagi háttér mellett, vagy a Norfolk hercegnéje volt nagyon, nagyon hanyaggyám, mondjuk úgy. De a lényeg az, hogy végül egy rokon segítségével ugye bekerült Clévei Anna háztartásába, mint udvarhölgy, ahol felfigyelt rá a király, és hát a család ennek rettentően megörült, és hát szóltak Catherine Howardnak, hogy a múltjáról egy szót se. Viszont ez a múlt ugye kiderült, több korábbi, ez a Dereham nevű korábbi szeretője is például megjelent nála, nagyon valószínű, hogy megzsarolt, és ezért nevezte ki őt az egyik pozícióra a háztartásában. Illetve ez a bizonyos udvaronc, ez a Tudorok című sorozatban is felbukkan, ez a Thomas Culpepper nevezetű udvaronc, akiről egyébként akkoriban pletykálták, hogy megölt egy embert, és el is ítélték erőszaktevésért, tehát nem volt egy makulátlan lovag. Ő az, akivel hírbe szokták hozni Catherine Howardot, hogy vele volt szexuális kapcsolata. És, na ez volt nagyon furcsa Tracy Bornham könyvben, hogy ő azt írja, hogy ezt Catherine Howard be is vallotta. Nem. De őt egyébként nem házasságtörésért ítélték el, nem is vallott be ilyesmit, sőt, még kínvallatás hatására a Thomas Culpepper sem vallott be ilyesmit. Őt addig kínozták, amíg annyit szedtek ki belőle, hogy ő nagyon vonzódott a királynéhoz, és hát szerinte lehet, hogy a jövőben úgy alakult volna, hogy létesítenek testi kapcsolatot, ha tudnak. Most egyébként önmagában ilyet gondolni a király feleségéről már felségárulás volt, tehát őt ezért már ki lehetett végezni, de itt nem volt szó házasságtörésről. Amiért gondolják, hogy volt, az, hogy ez a Lady Rochford, aki egyébként Boleyn Annának volt a sógornője annak idején, és udvarhölgye volt az új fiatal királynének, hogy ő ott valamit, őt is megvádolták, hogy ő ott valamit ebben a soha el nem követett házasságtörésben, de valami szerepet akart volna játszani, hogy ott összeboronálja ezt a két embert. És hogy ő mondott olyat, hogy szerinte ők már testileg is ismerték egymást, viszont ő neki ekkor már így megbomlott az elméje. Tehát, hogy neki azért az előző házassága se szépen végződött, meg számkivetett is volt, nem volt egy stabil idegzetű nő. 8. Henrik volt olyan nagyon kegyes uralkodó, hogy az utolsó pillanatban hozott egy ítéletet, hogy ki lehet végezni elmebetegeket is, mert addig egyébként nem lehetett őrült. Úgyhogy végül ő is a sajnos kivégző helyen végezte. Tehát, hogy az ő vallomás azért ilyen szempontból nem teljesen megbízható, és valószínű, hogy ha még esetleg volt is némi beszámítási képessége, azért tette ezt a vallomást, hogy ő esetleg megmeneküljön a haláltól. A Catherine Howardot tehát egész egyszerűen azért ítélték el, mert hogy eltitkolta a nemi életét 8. Henrik előtt, hogy ő nem volt mondjuk úgy szűz, amikor a házasságba ment. Ugye ez volt a hivatalos indok, illetve az is nagyon beszédes, hogy a korabeli udvarban ugye nagyon sok követ küldött például hazajelentéseket, és soha senki nem írta arról, hogy a királynét házasságtörésért ítélték volna, mindenki csak erről az eltitkolt nemi életről adott számadást, úgyhogy van egy egyébként a Tudorokban megjelenik egy ilyen mondat, hogy általában ez volt Catherine Howard utolsó mondat, hogy inkább halnék meg Thomas Culpepper feleségeként, mint királynéként, de hogy ezt valahol a 17. században találták ki, hogy ő mondott ilyesmit, tehát hogy és aztán az ember ezt látja egy sorozatban, és el is hiszi, hogy így történt. És ez az, ami nekem megint egy annyira fájdalmas tapasztalás, hogy olyan könnyen siklanak át történészek, és most még itt egyébként ez a Tracy Bornham is ezen a mondaton, hogy és Catherine Howardot kivégezték házasságtörésért. És hogy emögött egyébként, tehát hogy ezek ilyen borzasztó lelki folyamatok vannak mögötte, mert például azt tudjuk róla, hogy ő amikor a Towerben várt a kivégzésére, megkérte, hogy vigyék be ezt a tönköt a szobájába, hogy gyakorolhasson, hogy tegyen rá megfelelőképpen a fejét, hogy minél könnyebb halált halljon. És hogy, tehát hogy egy 18, maximum 20 éves lány ezzel töltötte az utolsó éjszakáját, azért mert egy elmebeteg kiakadt azon, hogy ő szexelt akkor, amikor még nem is ismerték egymást. Tehát, hogy ezek annyira borzalmasak ezek a történetek, és annyira szívszorítóak, hogy Nem tudom, most én örülök, hogy erről beszélünk, mert tegyük helyére Katrin Howardot is, hogy ő nem csalt meg senkit, nem tehetett, nem akart királyné lenni őt ebbe az egészbe, belerángatta egy elmebeteg szerelmi, és ami miatt így kellett tölteni az utolsó éjszakáját. És amúgy mégis sikerült neki méltósággal a vesztő helyre vonulnia. Szóval az, ezek, na, ezek szerintem olyan sztorik, amikről érdemes beszélni. De hogy visszakanyarodjunk Erzsébetre, hogy ez miért fontos, tehát ő ezt a drámát azért végignézte, még ha nem is tartózkodott végig az udvarban, meg hát rokona is volt, valamilyen kapcsolat utaztak egy hintóban legalábbis, tehát hogy ismerte azért Katrin Howardot, és ez a történet őt nagyon megrázta. És van több forrás is arra, kettő is, hogy állítólag az a Katrin Howard kivégzése után mondta először ezt a mondatot, hogy a házasság csak bajt hoz az ember fejére. Ez is megerősítette abban, hogy lehet, hogy jobban jár egyedülállóként. Minden esetre utána következett ugye az utolsó, a mostoha anyák sorában, ő volt Katrin Parr. Azt hiszem volt talán ő, tehát már 30-on felül volt, amikor a király szemet vetett rá, és túl volt már két meglehetősen boldogtalan érdekházasságon. Ő sokkal jobban hasonlított egyébként karakterében Boleyn Annára, mint mondjuk Jane Seymour-ra. Ő is egy elég karakán nő volt, nagyon, nagyon jó nevelést és oktatást kapott, majdnem olyan színvonalat, mint egy korabeli nemes fiú szokott, és nagyon intelligens volt, mindig volt saját véleménye, és protestáns volt, meghozzá egy ilyen meglehetősen erős térítő küldetéssel, amilyennel annak idején Boleyn Anna is rendelkezett. Viszont ez a protestantizmus ilyen némi ellenségeskedést vetett közé, és Mária hercegnő közé, ami egyébként még arról árulkodik, mert úgy szokták emlegetni őt, hogy ő volt az, aki visszahívta az udvarba Erzsébetet és Máriát, hogy aki mondjuk úgy újra összeboronálta az édesapjával, ez tény, hogy valóban az ő királynésága alatt hozták meg azt a törvényt, hogy ami visszavette az öröklési sorba a két lányt, akkor készült el ez a festmény, amit említettem. Ami tényleg árulkodik arról, hogy Erzsébet és Katrin Parr szoros kapcsolatot ápoltak, az például egy újévi ajándék, ugye ilyenkor mindenki küldözgetett mindenkinek mindenféle ajándékot, sőt, rengeteg olyan alkalom, nagyon érdekes, ennek a Dr. Katnek van egy része a karácsonyi tyúgyorkori ajándékokról, amit a királyi családba egymásnak küldtek. Minden esetre van egy, ami ebben a sorban kivétel, ugyanis Erzsébet egyszer nem egy ilyen ékszert vagy valami értékes ruhadarabot küldött, hanem Angülemi Margitnak egy költeményét fordította le. Róla azt kell tudni, szintén volt szó róla a Boleyn Annás részben, hogy az ő udvarában nevelkedett annak kamaszkorában is, hogy ez a Angülemi Margit egy nagyon, szintén egy nagyon lelkes, protestáns, térítő lelkületű asszony volt. Tehát ezt Erzsébet személyesen lefordította, beköttette még a borítóját, és kihímeztetett egy nagyon személyes ajándéka kedveskedett az ő mostoha anyjának, amiért azt hiszem a következő alkalomra pedig Katrin Parr saját maga által írt imákat küldött Erzsébetnek, és még azt is kell tudni Katrin Parrról, hogy ő maga köré gyűjtött az udvarba gondolkodókat, meg nagyon intelligens nemes hölgyeket, akikkel így együtt, hát kvázi ilyen szalon életet élt, és együtt filozofáltak és gondolkodtak például hitéleti kérdésekről, és hát amikor Erzsébet megkapta ezeket az imákat, akkor egy levélben, mert ugye kellett, ugye írt azért az apjának leveleket, meg Mária is, tehát maradtak fent ilyen levelezések, ebben ő megemlítette, hogy biztos nagyon büszke a szép és okos feleségére, aki ennyire ájtatos és ilyen szép imákat ír, és akkor itt Henrik kiakadt, tehát hogy azért ez itt milyen dolog, hogy egy nő az ne ártsa magát hitéleti vitákba, ez nem elég intelligens, és egyébként is nem ez a dolga, meg amúgy ezekből a gyülekezetekből is elettgelett. Valószínűleg amúgy ez Boleyn Annára emlékeztette az egész történet, mivel ő is nagyon komolyan vette a vallást és a megreformált vallásnak a térítését. És itt volt az, hogy Katrin Parrnak ezt az ellen lábosai, ugye itt minden királynénak voltak klikjei és ellenklikjei, kihasználták és megpróbálták őt besározni az uralkodó előtt, ereknekséggel vádolva, és a többi, és meg is volt ellene a letartóztató parancs, tehát kis hián azért már ő is a nyakán érezhette a hóhérbárgyát, amikor ő nagyon gyorsan betegnek tettette magát, és üzent a királynak, hogy haldoklik, menjen oda hozzá, és amikor ott kettesben maradtak, akkor gyorsan a lába elé vetette magát, és azt mondta neki, hogy ő csak azért kezdeményezett a királlyal ilyen mindenféle hitéleti vitákat, hogy elterelje a fájó lábáról a figyelmét, és hogy csak szórakoztatni akart, és hát hogy ismernő szegény nő. Ilyen kérdésekbe bele ártani magát, innentől kezdve vissza is vonultam ugye ebből a közegből. Szerencsére nem kellett túl hosszú időre, mert talán egy másfél év múlva Henrik meg is boldogult, maga után hagyva. Drévi Sztárki szerint zokogó gyerekeit, hát szerintem, ahogy beszéltük, ez annyira azért nem rendítette meg őket, viszont az ebből a történetből Erzsébet lehet, hogy megint megtanult, hogy az ember lánya nem lehet biztonságban a saját férjétől, de hogy még akár gondolatait sem fejezheti ki feltétlenül szabadon, ha férnél van. Viszont látta, hogy egy okos nő hogy tudja magát kibeszélni egy szorult helyzetből, tehát hogy ez megint egy olyan alkalom volt, amikor Katrin pár viselkedése biztosan nagy hatással volt rá. És hát ami a Henrik halála utáni időket illeti, Katrin párnak volt egy szerelme korában, Thomas Seymour, Jane Seymournak az egyik testvére, ketten voltak a bátyai, ebből az egyikük lett Edwardnak a nevelője, és egyben hát az országnak kvázi régense, a Lord Protector, a másik pedig Thomas, ő feleségül vette Katrin párt, pontosabban Katrin pár hozzá ment 3 hónappal a férje halála után, titokban, mert tudta, hogy a királyi tanács, akitől amúgy engedélyt kéne kérnie, mint özvegy királyné, ezt nem fogja megengedni. Ebből több dolog következett, az egyik, hogy például Mária megutálta a mostohanyját, mert hát, hogy ezzel megszentségtentett az apja emlékét. Erzsébet viszont elfogadta nagyon boldogan az invitálást, hogy költözön az ő házába, és éljen ott vele is Thomas Seymourral. Érdekes módon Mária itt megírta egyébként a húgának, hogy szerinte ebből nem fogja kijönni, és hogy ez a jó hírébe fog kerülni. Ebben egyébként igaza lett. Ugye ez a Thomas Seymouros ügy, ezt is ilyen óvatosan akarom fogalmazni, mert ezt kicsit ilyen clickbait jelleggel szokták emlegetni, hogy Erzsébetet gyerekkorában molesztálták, és hogy ennek úgy nem gondolunk bele a valódi borzalmába. Ő itt már egyébként egy ilyen 13, majd pedig 14 éves lány, kamaszlány volt, amikor ez a bizonyos Thomas Seymour elkezdett olyan dolgokat csinálni, hogy beállított a szobájába reggel, amikor még nem volt felöltözve, csak ilyen alsóing volt rajta, így kinyitotta az ágya függönyeit, és hogy nem tudom, valamelyik udvarhölgy azt mondta, hogy olyan volt, mint aki rá akarja vetni magát, akkor Erzsébet félrehúzódott, meg hogy ilyen kartkartba öltve, sétálgattak, és hogy van egy nagyon furcsa eset, ami arról szól, hogy egyszer Katrin pár maga fogta le Erzsébetet, a még egy késsel szétvagdosta a ruháját ez a férfiú. És itt ugye nagyon sok kérdés merül fel a történészekben, hogy itt mi történhetett, vagy Katrin pár ezt miért hagyta. Van, aki szerint azt gondolta, hogy ha így hagyja, hogy a férje valamennyire játszadozzon ezzel a fiatal lányjal, aki felhívta magára a figyelmét, akkor nem akar majd többet. Aztán, amikor meglátta, hogy mégis elharapódzik az a dolog, akkor elküldte Erzsébetet, van, aki szerint ott már féltékeny is volt, tehát, hogy itt nagyon, ez egy nagyon-nagyon kusza történet, az biztos, hogy ez a téma, Thomas Seymour, ez egy predátor volt. Tehát, hogy ő megpróbálta már feleségül venni korábban Máriát is, még azelőtt még Erzsébetet is, aztán pedig halál után, amikor így nem sikerült, és a bátyja került a hatalomba Lord Protectorként, nem, akkor megpróbálta királynén keresztül hatalomhoz jutni. Aztán, amikor nem sokkal azután, hogy talán 1-2 hónappal később, hogy Erzsébetet elküldték ebből a házból, ő maga is meghalt gyermekágyi lázban, megint megpróbálta elvenni Erzsébetet. Ráadásul olyan módon, hogy titokban próbált összeintrikálni Erzsébetnek ezzel a Ketesli nevű udvarhölgyével, meg más udvaroncával, hogy ezt így fű alatt intézzék el, ami viszont a királyi tanács fülébe jutott, és ezért őt is kivégezték, mert Edward volt már akkor a fiatal korú uralkodó, 10 évesen került ugye trónra az apja halála után, de hogy a tanácsának, vagy neki engedélyt kellett volna, hogy egy testvérét feleségül vegyék, és ha ezt valaki nem teszi, az árulást követel, tehát Thomas Seymour így mondjuk, azért így megkapta az ő megérdemelt büntetését, mert szerintem neki egyszerűen annyi volt a célja, hogyha eléggé hírbe hozza a király lányát, akkor majd hozzáadják feleségül Edwardot, meg majd elrakja az útból, és akkor így kerül ő tűz közelben. Ugye Edwardról is egyébként úgy szoktunk beszélni, mint egy felnőtt emberről, ugye hozzá nagyon komoly vallási reformok kötődnek, és én is így mondom, hogy hozzá a nevéhez kötődnek, tehát ő 9 évesen került róla, 15 volt, amikor meghalt, nyilvánvaló, hogy egy tanács uralkodott helyette. Erről is van egyébként egy érdekes videója a Dr. Katnek, hogy valóban olyan kis zsarnok volt-e, mint egyes intézkedéseiből tűnik, vagy ez minden intézkedést egy tanács hozott helyette. Például Máriával ő nagyon összerúgta a port, mert Mária nem volt hajlandó protestáns hit szerint imádkozni, és ami egy szintén érdekes döntése volt Edwardnak, vagy neki, vagy a tanácsának, hogy amikor ő meghalt, akkor hát a nővérének Máriának kellett volna örökölni a trónt, apjuk rendelkezése szerint, csak hogy Mária katolikus volt, ők pedig nem akartak egy katolikus uralkodót. Kézen fekvő választás lett volna Erzsébet, csak hogy ők úgy döntöttek, hogy egy Lady Jane Grey nevű rokonra hagyják a trónt, vagy hát őt jelölik meg, mint örököst, illetve az ő örököseit. Lady Jane Grey, ő Henrik, 8. Henrik nővérének volt a lánya, tehát, hogy volt benne Tudor vér, de női ágon. És ennek az volt az egyszerű oka, itt is egyébként egy 16 éves lányról beszélünk, hogy Northumberland hercege, aki a királyi tanács feje volt, meggyőzte Edwardot, hogy hagyja erre a lányra a trónt, ő meg a saját fiát összeházasította ezzel a lányjal, Lady Jane Grey-jel. Tehát az ő férje lett volna kvázi a király, tehát ez egy egyszerű politikai intrika volt. Csak hogy ez nagyon nem tetszett az angoloknak, akik mindenfelé elkezdtek felkeléseket szítani. Itt még fontosabb volt nekik, hogy tényleg egy Tudor vérből származó, erősebb legitimációval bíró örökös kerüljön a trónra, mint az, hogy protestáns legyen. Ezért hívják Lady Jane-t 9 napos királynénak, a királynőnek, bocsánat, mert hogy 9 nap alatt így gyakorlatilag megfordult a széljárás, az egész tanács rájött, hogy ez egy rossz ötlet volt, féltek a felkeléstől, Northumberland herceg is egyből átállt a másik oldalra, szegény Lady Jane meg ott maradt, ugye egyedül mindenféle támogató nélkül. Van egy ilyen történet, hogy bement a Towerbe, mert a Towerbe készültek fel annak idején az uralkodók koronázásra, de nem koronázásra vitték végül, hanem letartóztatták, hogy onnan gyakorlatilag ki se jutott már. Ugye ezután Mária került trónra, egy Northumberland hercegét kivégeztette, Jane Grey-t, a férjét és az apját nem, sőt Jane Grey-nek a saját apját, aki ugyanúgy benne volt ebben a politikai intrikában, szabadon is engedte, ami egy elég tragikus döntés volt. Megint egy pár szót beszélnék erről a Lady Jane Grey-ről, aki azért is fontos, mert hogy ugye ő is rokona volt Erzsébetnek, és egy ideig Catherine pár fedele alatt, amikor ő már özvegy királyné volt, együtt is nevelkedtek hosszabb ideig. Tehát ők ott valamilyen szorosabb kapcsolatba kerültek, már csak azért is, mert mind a ketten nagyon műveltek voltak, egy valláson voltak, rokonságban is álltak egymással, és Lady Jane Grey-t egyébként úgy emlegették, mint korának a legműveltebb fiatal hölgyét, és azt tudjuk még...
Ez volt a baj vele.
Nem, szegénnyel nem volt semmi baj, tehát ő nem akart királynő lenni, ő nem gondolta, hogy neki joga lenne ehhez a trónhoz, őt egyszerűen odalökte a család férfi ága. Tehát azt tudjuk még róla, hogy ő nagyon félt a szüleitől. És hogy a házasságon is gyakorlatilag veréssel vették rá, ezt mondta egyszer állítólag a családjáról egy királyi küldöttnek, hogy amikor apám és anyám jelen vannak, nem is tudom, mi lenne a helyes. Beszélni vagy csendben maradni, leülni, állni vagy távozni, enni, inni, boldognak, szomorúnak lenni, varni vagy hangszeren játszani, vagy bármi más csinálni? Mindig marógúnnyal viszonyulnak hozzám, s csúful bánnak velem oly módokon, amelyeket itt nem is neveznék nevükön. Olyankor mindig azt gondolom, hogy a pokolban vagyok. És ezért is az nagyon borzasztó, hogy a történészek is ezt is úgy szokták emlegetni, hogy Lady Jane Grey lépett trónra, került trónra, tehát kényszerítették trónra, tehát itt ezt a szót kéne helyett használni. És egyébként Mária a rokonát, Jane Grey-t nem akarta volna kivégeztetni, tehát továbbra is fogságban tartotta őt és a férjét, csak hogy Jane Grey-nek az apja, aki visszanyerte a szabadságát, csatlakozott ahhoz a Wyatt nevezetű felkeléshez, ami azért tört ki, mert Mária hozzáment a spanyol trónörököshöz, és ez ilyen spanyol ellenes felkelés volt. És hát itt már idézőjelbe téve Máriának nem volt más választása, mint kivégezni azt, akit potenciálisan helyette a trónra akarhat segíteni ez a felkelés, úgyhogy ő azért végeztette ki Jane Grey-t, mert hát ebben gyakorlatilag a saját apja is benne volt. Tehát itt az apa gyakorlatilag azt is letojta, hogy a saját lánya az. A saját lányára hozza a veszélyt azzal, hogy ő is beszáll ebbe a felkelésbe. És most ez egyébként egy ilyen személyes történetem, ezt így nagyon gyorsan elmesélném, hogy én voltam a szüleimmel Londonban a National Gallery-ben, nem tudom mikor, nagyon, szerintem még kicsi voltam, 7-8, nem tudom megmondani. De ott emlékszem, hogy egyszer, hát én nem tudom, ugye mászkáltam egyik teremből a másikba, és ott egyszer csak megláttam egy festményt, amitől így földbe gyökerezett a lábam. És egy fiatal nőt ábrázolt, aki bekötött szemmel ereszkedik le a földre, és mögötte áll a hóhér egy bárdal. És én emlékszem, hogy én ott gyakorlatilag egy ilyen sokkot kaptam, hogy Úristen, ez azt ábrázolja, hogy ez a nő ezt tudja, hogy a következő percben meg fog halni. És hogy lehet ilyet egy emberrel csinálni? Tehát ott esetleg, hogy van olyan, hogy kivégzés, vagy hogy valakit megölnek, úgy, hogy ő tudja, hogy meg fog halni. És hogy így egyszerűen engem is sokkolt, hogy ezt milyen érzés lehetett átélni. Nem hiszem, hogy egyébként a szüleimnek szerintem nem tűnt fel, ők nézték a képeket, és én nem is emlékszem rá, hogy kerültem ki abból a teremből. Ezt tudom, hogy nem beszéltem róla, tehát hogy nem mondtam, hogy itt nem tudom én, itt valami engem így ledöbbentett, mert beszélni se tudtam róla, viszont ez így a mai napig előttem van, és ma már tudom amúgy, hogy ez a festmény, Paul Delarosnak egy képe, rá lehet keresni, a Lady Jane Grey kivégzése, és azt ábrázolja, ugyanis ez egy történet, amit mesélnek, hogy ez a 16 éves lány, ez szintén jó elképesztő méltósággal és bátorsággal viselte ezt a sorsot, vagy hát járult a hóhér elé, akinek megbocsájtott, elbúcsúzott a hölgyeitől, és megkérdezte a hóhért, hogy ugye csak azután csapja le a fejét, hogy rátette a nyakát a tőkére, és erre a hóhér igennel válaszolt, de amikor bekötötték a szemét, akkor így elkezdett tapogatózni a sötétbe a tőke után, és nem talált, és ettől elkezdett pánikolni, hogy most mi fog történni, és akkor az egyik elöljáró az megszent, és odalépett, és ilyen nagyon óvatosan így megmutatta a kezével, megfogta a kezét, és hogy megmutassa, hogy hol van a tőke, és hogy utána hova hajtsa a fejét, és ezt ábrázolja ez a festmény. És hogy ez is egy, nem tudom, egy ilyen nagyon borzalmas történet, és biztos, hogy ez is volt hatással Erzsébetre, és az is biztos, hogy ő is tisztában volt vele, hogy itt megint a férfiak játékszerévé vált egy nő, és hogy megint a férfiaknak való kiszolgáltatottság juttatott ide egy által valószínűleg szeretett, és de mindenképpen értékelt fiatal lányt.
Ilyen érdekes, hogy sajnos már sokat gyára mesélünk egy ilyen női kivégzésről, amit úgy mesélsz, hogy milyen bátran és alázattal vonult ez a nő. Igen. Marie Antoinette-ről is pont ugyanezt mesélted, hogy milyen bátran.
Igen, egyébként mesélhetnénk ezt majd Stuart Máriáról is, de ezt a történetet már nem fogom elmesélni, ugye Erzsébet meg a skót királynőnek a történetét, mert arra már nem lesz időnk. De tény, hogy ez azért nagyon, nagyon nagy büszkeséggel tudtak meghalni, az biztos.
Durva.
És hát akkor a történetben most így átkanyarodnék oda, hogy még végül első Máriával, ugye végül így első Mária néven, akit ugye később Vladimirének emlegettek, került trónra Erzsébetnek a nővére, vagy hát a féltestvére. Ő neki az első tette egyébként az volt, hogy keresett egy férjet magának, ő ekkor már 38 éves volt, akkori mérce szerint némileg idős a házassághoz, és Fülöp lett 5. Károly fia, a spanyol trón akkori várományosa. És hát ez a házasság elég nagy botrányt okozott Angliában, ahol elég nagy volt a spanyol ellenesség, a népesség jó része már a protestáns hitet vallotta, és ezt meg is akarta tartani. Ráadásul Fülöp belerángatta Angliát az ő saját spanyol-francia konfliktusába a saját oldalukon, aminek az lett a vége, hogy a francia erősségnek számító Calais városa, ami már több száz éve akkor a angolok kezén volt, elveszett, rengeteg pénzt ráköltöttek, és hát ez nagyon nem tetszett az angoloknak, és ugye több felkelés is kitört emiatt, és ez valószínűleg megint egy olyan dolog volt, amiből Erzsébet azért azt szűrte le, hogy egy házasság azért elég sokba tud kerülni egy uralkodó nőnek, hogyha rosszul választ. Viszont ezt megtanulta, hogy önmagára ő mindig az angol királynőként utalt, tehát aki teljesen angol bérből való, ez igaz is volt, tehát ugye Henriknek, illetve egy angol nemeshölgynek volt a lánya, nem úgy, mint mondjuk Mária, aki félig spanyol volt, meg spanyol férjet választott, tehát ez a PR-jában ez egy nagyon nagy szerepet kapott az ő angolsága. De a lényeg az, hogy ezek a nők, meg ezek a történetek, ez azért mind-mind hozzájárulhattak ahhoz, hogy ő ne akarjon férjhez menni. És ez szerintem bőven elég, de ennek a bizonyos Dr. Kettnek van egy másik vonala, amit ő behoz a képbe, és ő felteszi azt a kérdést, hogy még ha ezt el is fogadjuk igaznak, most ahelyett, hogy azt boncolgatnak, hogy miért nem ment férjhez, vagy miért ment férjhez, ha megnéznénk, hogy egyáltalán milyen lehetőségei voltak. És meg egyáltalán mi van, ez nem is rajta múlt, mert azért itt ezt ugye figyelembe kell venni, hogy egy királylányt, amikor megszületik, gyakorlatilag a bölcsőben elkezdenek eljegyezni. Máriának is mielőtt őt kitaszított az apja, már volt legalább 2 vagy 3 eljegyzése. És Erzsébet 3 éves volt, és már meg is kezdődtek ugye iránt az érdeklődések az európai udvarokból, csak hát ő akkor kegyvesztett lett, törvénytelenítették, kiesett az öröklési sorból, innentől kezdve nem tekintettek potenciális lehetőségként a külföldi udvarokban. A kiházasításuk kérdése mind a két nővérnek így elsikkadt. Mert ugye nem is tudták, hogy nagyon most milyen címet, vagy milyen, mit tudnak hozományként velük kínálni, és hát ugye az is benne van a pakliban, hogy amikor ugye Mária trónra került, férjhez ment, ott utána azért eléggé kétes volt Erzsébetnek a helyzete, ugye őt Mária is a börtönbe vetette, amikor azt rebesgették, hogy Erzsébet is belekeveredett az egyik felkelésbe, az egyébként egy nagyon, nagyon drámai fordulat, és erre a Tracy Born nem mutat rá, hogy pont ugyanazon a napon jöttek megmondani neki, hogy végül úgy döntöttek, hogy nem fejezik le, hanem elfogadják, hogy nem vett részt a felkelésben, amelyik nap Boleyn Annát lefejezték, tehát annak az évfordulóján, úgyhogy ez biztos, hogy azért ebben volt valami, szerintem valami megfontoltság. Minden esetre akkoriban inkább az volt a kérdés, hogy életben hagyjuk Erzsébetet, nem pedig azt, hogy hozzáadjuk valakihez. Tehát ő is egy felnőtt nő lett, mire oda jutott, hogy dönthetett a saját házasságáról. Azt is tudni kell, hogy Mária egy sokkal konformistább nő volt Erzsébethez képest, ő elfogadta mondjuk a korabeli szerepet, amit a nőknek szántak, ő az uralkodás felelősségét is szívesen megosztotta volna egy férfival, tehát őt nagyon megijesztette ez a feladat, ő ezt nagyon szívesen testálta volna egy férjre, mert azért a királyi tanács eléggé megfogta azokat a jogköröket, amikkel ott Fülöp rendelkezhetett, de hát, hogy ő szíve szerint ő szívesen átengedte volna az egészet a férjének. Hát Erzsébet nem ilyen volt, tehát nagyon különböző karakterek voltak. Nem jellemeztem úgy az egész kapcsolatukat utálkozás, mint hogy ez gyakran megjelenik, voltak kifejezetten harmonikus viszonyok, csak ahogy Erzsébet elkezdett cseperedni, a protestantizmusa is, és ez a karakán jelleme is ugye azért egyre nagyobb éket vetett közéjük. És itt én behoznék egy ilyen gondolatot, amiről szerintem érdemes még beszélni, az az, hogy Erzsébet vajon mai szemmel feminista volt-e, vagy tekinthető-e uralkodó nőként, aki meghozta azt a döntést, hogy ő egyedül akarja gyakorolni a hatalmat az országában, hogy feminista volt. Mert ő beszédekben például gyakran hangsúlyozta azt, hogy bár ő tisztában van a neme gyengeségével, tudja, hogy ő csak egy gyenge nő, de hogy egyébként a szíve és a gyomra az egy oroszláné, vagy egy királyé, tehát hogy lehet rá számítani, de hogy mindig játszott ezzel, hogy ő egyébként így úgy tűnik ezekből a beszédekből, hogy amúgy a nőket ő nem tartotta sokra, de saját magát igen. Tehát, hogy azt vallja, hogy egy nőnek a helye az a férfi alatt van, ő maga egy kivétel, aki erősíti ezt a szabályt. Én egy kivétel vagyok, de erősítem a szabályt, ez egyébként egy nőtípus. Mi is beszéltünk már egyébként ilyen nőről, Margaret Thatcher, ez teljesen ez az eset például. Vagy a Mrs. America című sorozatra ugye többször hivatkoztunk, ez a Phyllis Schlafly is teljesen ez az eset. Vagy én most ugye az ötérzék sorozatban a Via Sobrás című részhez kutatok a francia forradalomról, Manon Roland teljesen ez az eset. Tehát, hogy ők a saját életükben abszolút vezetőként viselkedtek, önállóként férfiként viselkedtek, viszont a többi nőt erre nem tartották méltónak. És nekem itt eszembe jutott, többször hivatkoztam már erre a Bennünk élő istennők című könyvre. Én ezt azért szeretem, mert van egy hajlom, egy fekete-fehér gondolkodásra, de mióta ezt a könyvet olvasom, meg a Bennünk élő isteneket, azóta már legalább hétféleképpen tudok gondolkodni, mert ugye hét istennőről van, és sokkal jobban megértem egyébként az embereket, meg hogy tehát például, amikor ilyen nőkről beszélünk, nekem is segít megérteni egy-egy nőt, hogy amikor mondjuk ezt a döntést hozta, akkor ez az istennő munkálkodott benne, vagy hogy alapvetően ez jellemző rá. És van ez az aténi típus, akire igaz, hogy nagyon szeret első lenni, intellektuálisan, mindig a legokosabb nők közé tartozik a környezetében, ő az osztályelső, az a típus, azért szeret tanulni, mert élvezi azt, hogy ő valamiben a legjobb tud lenni. Erzsébetről is mondják egyébként, hogy borzasztó okos volt, tehát hogy ő egy nagyon okos kislány volt, úgy kellett váltani az oktatókat, mert már voltak itt majd, hogy nem túlszárnyalt, tehát hogy ő megkapta egyébként azt az oktatást szerencsére, amit egyébként férfiként is kapott volna, hogyha ő a trónörökös. És erre a típusra, az aténi típusra jellemző egyébként, hogy ők mindig a férfiakkal tartanak. Tehát, hogy ők a férfiak szövetségesé még akkor is a nőként vezető szerepbe jutnak, és ez amúgy Aténének a történetében is benne van, mert hogy ő ugye mindig férfi hősöket támogat, és van ez a történet, hogy amikor Arakné kihívta egy szövőversenyre a Pallas Athénét, mert hogy ő egyébként a szövőmesterség, mint a női mesterségnek is az istennője, akkor ő legyőzte Athénét ebben a versenyben, amiért ő bosszúból pókká változtatta Araknét. És hogy ez egyébként nem igaz, mert nem azért változtatta pókká, mert legyőzte a szövési versenyben, hanem mert ezeken a képeken, amiket Arakné megszőtt, ő azokat a történeteket jelenítette meg, ahol Pallas Athéné apja Zeus nőket csábított el, vagy erőszakolt meg. Nyilván akkor még nem így hívták, de ezek ugye lényegében nagy részük amúgy erőszaktevés volt. Tehát van ennek egy olyan értelmezése ennek a történetnek, hogy Athéné úgy vette, hogy ő kiteregette az ő családi szennyesét, és hogy ez a nő típus, akire én azt mondom, hogy így ez a mai MeToo mozgalomban ez a nőket szídja. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy minek kiteregetni ilyen dolgokat, meg hogy ízé biztos, meg hogy ezzel miért teszünk tönkre férfiak karrierjét. Tehát, hogy ez a karakter. És én nem tudom, hogy Erzsébetben volt-e ilyen jelleg. Ha igen, akkor én ezt érzem benne munkálkodni. Ebben mondjuk az is benne lehetett, hogy azért nem ment férjhez, mert ez a fajta típus ahhoz megy férjhez, akiben ő egy méltó társat jel át, vagy fel is tud nézni rá, tehát ez neki roppant fontos ennek a típusnak. Mondom, ez az én feltételezésem, hogy lehet, hogy ő egy ilyen aténi típus, ez az ő megfejtése, és ez az ő, mondjuk úgy szingliségének is a megfejtése, van erre egy másik elméletem is. De hogy visszatérjek egyébként ezekre a potenciális lehetőségekre, akik között egyébként nem talált megfelelőt. Ugye voltak opciók. A külföldi házasságtól viszont elvette a kedvét a nővére példája, illetve gondot okozott, hogy a legtöbb külföldi herceg, amikor ő fiatal volt, katolikus volt, tehát ott eleve szűkebb volt a, mondjuk úgy, a merítés. Belföld kérdése. Hát ugye itt van ez a Robert Dudley, amit mint az ő nagy szerelmét szokták emlegetni, hogy mondtam, erről most nem fogok bővebben mesélni. Elég azt tudni, hogy az egyik fő probléma az volt, hogy Robert Dudley nős volt, és a felesége meghalt, elég gyanús körülmények között, és beszélték, hogy ő ölte meg, hogy elvehesse Erzsébetet. És hát ugye ezt nem tudjuk, hogy Erzsébet ezt elhitte, vagy nem, de a lényeg az, hogy
valószínűleg nem,
és már csak azért sem mert, hogy ugye tekintve esetleg az anyja múltját is, hogy ő nem akarta a nevét egy ilyen infamous, hogy mondjam, tehát hogy egy ilyen kétes alaknak a nevéhez kötni. Meg azt is tudomás, tehát arra is gondolni kellett belföldi úrral való házasságkötés esetén, hogy ugye hol van a feleség? Mert a feleség elvileg alá van rendelve a férjének, de az uralkodó nem lehet alárendelve senkinek, és hogyha ez is benne van még a koronában, hogy ez még ugye a 20. században is egy problémát okozott, amikor felboldulást keltett, hogy második Erzsébet bele akarta venni a hagyományos esküvői szövegbe az obéi, az engedelmeskedni szót, hogy ő engedelmeskedni is fog a férjének. De ilyen például már nem vette bele, tehát ő ehhez azért már elég modern nő volt. De hogy akkor ehhez képest 500 éves korábban ez így milyen, akár ilyen alkotmányos kérdésekhez is vezethetett volna. Illetve hát ott van az ez eset, hogy mi van, ha Erzsébet mondjuk meghal, akár egy betegségbe, vagy egy gyerekszülésbe. És akkor ott marad egy belföldi nemes úr, egy elképesztően nagy hatalommal régensként mondjuk. Egy ilyen döntést például nem lehet szerelemből meghozni, tehát ez mondjuk nem is lett volna népszerű az udvarban, vagy a nép körében, már amennyit erről a nép érzéket, mert ez is egy ilyen érdekes kérdés, hogy mindig úgy beszélünk, hogy a nép szerette Aragóné Katalin, de nem szerette Boleyn Annettben, nem mindig felmerül, hogy az átlag népet ez tényleg ennyire érdekelte, vagy igazából itt az udvaroncokról, vagy Londonról beszélünk. Minden esetre, hogy ez nem volt lett volna egy szimpatikus lépés, hogy egy ilyen nagy döntést mondjuk szerelemből hozzon meg a királynő. És ugye ez érvényes volt az összes többi belföldi nemes úrra is. Akadt volna egyébként végül idővel megfelelő külföldi kérő is, negyedik Erik svéd király, protestáns volt, nagyon szép szerelmes leveleket írt Erzsébetnek, oda is akart volna utazni, hogy meglátogassa, de ezt egy pár év, Erzsébet mindig hosszú évekig görgette ezeket a tárgyalásokat, sokan azt mondják azért, hogy így, mert hogy ameddig egy országgal ugye zajlanak a tárgyalások, addig se fogják őt esetleg megtámadni, igen. De ugye ennek végül az vetett véget, vagy az lett az elutasítás oka, nem tudják pontosan, hogy miért, vagy az, hogy tényleg nem akart férjhez menni, vagy elkezdte meggyanítani, megérzése volt, pletykák jutottak el hozzá, hogy Erikkel nincsen minden rendben, egyébként később be is bizonyosodott, hogy ő elmebeteg volt, vagy tehát, hogy voltak mentális problémái, skizofrénia, halucinációk, nem tudni pontosan, de hogy őt végül a saját testvére egyébként le is tette a trónról. Akkor volt még utána egy harmadik Henrik, akinek az édesanyja Medici Katalin nagyon is támogatta ezt a házasságot, annak ellenére, hogy ő egy nagyon elvakult katolikus volt. Ezek a tárgyalások 1572 környékén folytak, amikor viszont bekövetkezett a Szent Bertalané Párizsban királyi, pontosabban Medici Katalin utasítására rengeteg protestáns nemest mészároltak le, és hát innentől kezdve ez így már csak a saját lelkiismerete miatt sem, meg a nép szemében sem lehetett a továbbiakban opció, hogy ennek a királynénak a pártfogoltjával kelljen Frigyre. Később 79 és 82 között került a képbe harmadik Henriknek az öccse, François, tehát Magyar Kacsalin kisebbik fia, aki egyébként egy vallásilag sokkal türelmesebb, toleránsabb ember volt, és ez ki is hangsúlyozta az Erzsébet felé való közlelésében, meg köztudott is volt róla, hogy ő egy sokkal türelmesebb az új, vagy hát a megreformált vallásnak a hívei felé. És ő volt az első, aki odaadott személyesen is udvarolni, és már szó volt egy második útról, amikor 82-ben elvágta ezt a vonalat Erzsébet, valószínűleg azért, mert akkor 49 éves volt, és lehet, hogy már beköszöntött nála a menopauza, és akkor úgy gondolt, hogy itt véget lehet vetni a különböző próbálkozásoknak. De hát ugye itt van még az a variáció, hogy ő esetleg tényleg nem akart soha férjhez menni, ugye itt van egy beszéde, amit 1559-ben 25 évesen mondott a parlament előtt, 3 hónapja volt királynő, és ebben hangzik az a híres mondat, hogy ő már férjhez ment Angliához, és hogy ez legyen elég az uraknak. Hát ez egyébként vehető is egy ilyen manifestónak, tehát lehet, hogy mindössze ennyi az ő megfejtése, hogy ő tényleg úgy gondolta, hogy ő tényleg jobb uralkodó lenne egyedül.
Ebben volt az, amikor levágta a haját meg akkor.
Igen, a filmben azt hiszem. Igen. Vagy egyszerűen tényleg csak nem akarta megosztani a hatalmát egy jó partinak tűnő, de amúgy uralkodásra inkompetens férfiakkal. És ugye itt szokták felvetni történészek, hogy nagyon sokáig az volt a narratíva, igazából még ma is, hogy ez egy milyen önző döntés volt. Mert hogy ezzel destabilizálta a helyzetet, ugye megszűnt a Tudor vérvonal, amiért ugye rengetegen áldozták az életüket, hogy fent maradjon, és hogy egy olyan problémát hagyott az utókor, amit ő megoldhatott volna életében, hogyha nagyon akar. Most nyilván ebben egyébként az is benne van, hogy sok nő halt meg körülötte olyanok, akiket ő nagyon szeretett, de belehaltak gyerekszülésbe, ugye Catherine Parr is gyermekágyi lázba. Még ez is benne van, hogy ő ugye félt a gyerekszüléstől, és hogy ez is ilyen önzőség volt, hogy miért nem próbálta meg, na mindegy. Szóval szerintem ez az önzőség narratív, ez hülyeség. Azért hülyeség, mert a nők átlag életkora akkoriban 41 év volt. Akárki, tehát rajta még nagyobb lett volna egyébként a nyomás, hogy minél többet szüljön, tehát azért jó eséllyel halt volna vagy egy gyerekszülésbe, vagy egy betegségbe, és akkor ott marad, vagy egy külföldi herceg, vagy egy belföldi nemesúr régesként, ami viszont még jobban destabilizálta volna a belföldi helyzetet. Meg másrészt, miért állt volna félre? Tehát, hogy ő ezt nagyon jól csinálta. Tehát itt rengeteg minden van, amiről most nem is tudtunk beszélni. Rengeteg, tehát intézkedéseket, törvényeket hozott a szegénység enyhít, szegények helyzetének a jobbítására virágzott az uralkodása alatt. A gazdaság, az ipar, a művészetek, legyőzte a spanyol armadát, tehát, hogy ő egy nagyon-nagyon jó királynő volt 45 éven át. Nem véletlenül hívják ezt erzsébeti aranykornak, amit utána nagyon sokáig sírtak vissza, tehát, hogy miért adta volna át a helyét bárkinek, és még itt az utódot is felteszem a kérdést, tehát, hogy ez a primogenitúra, ez egy lutri, vagy egy kompetens örökösöm lesz, vagy nem. Tehát szülhetett volna fiút, lehet, hogy átvette volna a trónt, nem tudom, nem 40, hanem 20 év után, lehet, hogy rosszabb lett volna. Még azt tenném hozzá, ami az én személyes megfejtésem, így az ő, szeretek ilyen megfejtéseket hozni így általában a podcastekben, ezt most ide a végére teszem, hogy ami az én megfejtésem Erzsébettel kapcsolatban az, hogy ha volt problémája és egyben szerencséje, az, hogy szerintem ő sokkal individualistább volt, mint a kora. Hasonló a Marie Antoinette-hez. Hogy ez lehet, hogy egy vele született temperamentum, azok az aténi jelleg, vagy a környezeti hatások, a nők, akik hatással voltak rá, vagy pedig az, hogy gyerekkorában sokáig ennyire tisztázatlan volt a helyzet, hogy nem vették számításba, mint örököst, vagy külföldre férjhez a dandó hercegnőt, ami meg azzal járt, hogy elfelejtették nagyon erősen átmosni az agyát ezzel, hogy te csak egy láncem, vagy ráadásul női láncem, akinek pláne csak az a dolga, hogy szaporodjon és sokasodjon, és biztosítsa a vérvonalat. Tehát, hogy mintha így emberként ezt a kollektivizmust, nőként meg ezt az önfeladást felejtették volna el így indoktrinálni Erzsébetbe. Ellenben meg ott voltak ezek a nagy tudású oktatók, akik ők egyenlő szellemi partnertként kezelték, ott voltak ezek a nők, akik nagyon nagy hatással voltak rá, akár az önállóságukkal, akár a határozottságukkal, és nekem van egy olyan érzésem, hogy nem is figyeltek arra, hogy mi kik veszik körbe Erzsébetet, vagy kik vannak rá hatással. Ő így elég sokáig félváról vették, hogy őt kineveli, vagy ki van rá hatással, így nem ugrottak oda, hogy gyorsan ettől így megszabadítsák. Tehát most mondjak egy példát, hogyha fel is sóhajtott tényleg Catherine Howard halála után, hogy ő nem akar soha férjhez menni, akkor már ott ugrott volna 6 nevelő és udvarhölgy, hogy úristen, ilyet eszébe nem mondja, jusson eszébe mondani felség, mert magának az a sors, hogy férjhez menjen. Mert miért mondtak volna ilyet, ha egyszer tényleg nem tudták, hogy valaha férjhez tudják-e adni bárkihez. Vagy hogyha imponált is nekik lévei annak függetlenség, ugyan kiszólt volna rá, hogy jó, de ez nőnek nem ez a sors, és neked nehogy ez legyen az ideálod, mert neked az a dolgod, hogy egy dinasztiát vigyél tovább, amikor arra se gondoltak, hogy trónra fog kerülni. Tehát, hogy van szerintem itt egy nagyon szerencsés találkozás az ő körülményeinek, meg a személyiségének és ezeknek az embereknek, akik hatással voltak rá, hogy egy ilyen fantasztikus uralkodó tudott lenni, és mondom, tényleg ez egy hatalmas téma az ő uralkodása, úgyhogy nem tudom, egyszer majd még lehet, hogy tényleg így a politikai, gazdasági döntéseinek majd valahol, lehet, hogy annak szenteljük az extra részt, amit a Patreon előfizetőknek
jó.
ajánlottunk fel, úgyhogy, de arra is annyi ötletem lenne. Na, azt, hogy mi meglátjuk. Szóval...
Hát nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük le a kalappal ismét előtted, mert szerintem nagyon érdekesen mutattad be Erzsébetet nagyon más kontextusból. Hogyha kíváncsiak a hallgatók, hogy ki lesz a következő nőnk, akkor mit szólsz hozzá, hogy azra biztatjuk őket, hogy erre említett Patreon oldalra fizessenek elő, és akkor ott el fogjuk árulni, hogy ki lesz a következő nő, akiről egy kicsit majd én fogok többet mesélni, mert azt úgy beszéltük meg, hogy ő majd az én nőm lesz. Úgyhogy gyertek a Patreonra, gyertek a közösségi oldalainkra, és osszátok meg az adásokat, hogy minél több nőhöz eljusson, hogy itt folytatjuk a női történeteket.
A jövőben pedig úgy döntöttünk, hogy havonta egyszer fogunk találkozni, ugyanis a következő hónapokban nagyon-nagyon sok projekttel fogunk foglalkozni. Fejenként legalább 2 könyvet írunk párhuzamosan, a Lotti a Nem Elt Szintű Nőtől is csatornáját viszi, én is viszem a Hello Anyukám podcastot, úgyhogy annak érdekében, hogy ne szakadjunk ezer fele, úgy döntöttünk, hogy havi egy adással folytatjuk egyelőre a jövőben, amíg nem szabadul fel kapacitásunk, úgyhogy egy hónap múlva találkozunk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok most is.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ha tetszett az adás, és számodra is fontos a nők ügye, segíts minket egy megosztással, egy lájkolással, vagy ha belefér, támogass minket a Patreon oldalunkon, hogy minél tovább tudjuk csinálni a podcastot.
Instagramon, TikTokon és Facebookon is megtalálhatóak vagyunk, Micsoda Nagy Menők Voltak néven. Ha pedig írnál nekünk az adás kapcsán, vagy együttműködés miatt, a Micsoda Nagy Menők Voltak @gmail.com e-mail címen várjuk a leveleket.